Adjon Isten, jó estét, ez a Férfi Sátor műsora a Mária Rádióban, Fekete Vilmos vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Velem van még, megszokhatták már, Dervaris Gábor.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
És Szevényi Szabolcs.
Üdv mindenkinek!
Mai adásunk témája a férfivá válás és a sport. Van egyáltalán ennek köze, ennek a két dolognak egymáshoz? Ez vetődött föl bennem, miközben néztem a válogatott szereplését. Sportszakértők nem vagyunk, csak amennyire egy férfi ember a sportot szakértőként tudja itt taglalni. Nagyon érdekelni, hogy ti mit gondoltok erről elsősorban, aztán majd utána mondanám, hogy milyen témák közül lehet választani. Kérdeznélek benneteket, hogy szerintetek lehet köze a sportnak a férfivá váláshoz?
Nekem két kép jött most gyorsan eszembe. Hát az egyik a mostani foci EB kapcsán. Valamiért tényleg nagyon fontos, hogy szerepel a csapatunk. Nagyon tudunk azonosulni velünk, a mi fiaink, ezek a magyarok, azok mi vagyunk. Tehát teljesen így egyé válik az edző, a fiúk a pályán és a szurkolók, és mi otthonak áll. Én nagyon szeretem a focit, kevésbé nézek, de a magyar válogatott mérkőzéseit mondjuk jellemzően megnézem. Meg nyilván majd nagyon várom az olimpiát, mert egy sportnemzet is vagyunk, erről is nagyon sokat lehetne beszélni, hogy nekünk aztán különösen nagyon fontos, ide is visszatérhetünk. A másik kép az meg mondjuk a nomád táborunkhoz kapcsolódik, amikor a fiúk 6-7-8 évesen, hogy nekik mennyire fontos ez a verseny, mozgás, minden. Tehát minden, ami sport. Ugye a sportban is talán ez a két kulcsszó számomra, hogy mozgás, meg hogy verseny. És talán a versenyt taknám előre. Mert ugye valamelyik ilyen koncentrációs sport, ahol nem is kell annyira talán nagyon mozogni, most ilyen lövészetre gondolok írtelen, de a lényeg a megmérettetés. Mérjük meg a tudásunkat. Persze mindenféle szabályokkal körülírjuk a játéknak a menetét, és akkor abban tudunk versenyezni. Nagyon ősi dolgok talán ezek. Bizony a férfivá válás útján szerintem ez nagyon fontos, és a gyerekekben benne van. Tehát nem is kell nagyon magyarázni, mert a fiú gyerekekből automatikusan előjön. Nekem van kislányomnál például látom, hogy sokkal kevésbé rezeg ezekre a dolgokra, hogy most futóversenyt rendezzen, vagy a labda után menjen. Úgyhogy most egyelőre ez a két kép van bennem.
Én ezt fűzném tovább ezt a gondolatot, amit Gábor mondott. Valahol nekem a sport az egy felkészülés a való életnek a kihívásaira, keménységeire. Valahogy így az állatokból indulnék ki, hölgy ott is ugye az állatkölykök játszanak. A játék tevékenység azt a célt szolgálja, hogy az állatok felkészüljenek, amikor ezt majd a való életbe kell csinálniuk. Vadászni, küzdeni, harcolni. Szóval a játék egyfajta felkészülés, és a sport meg aztán a legkeményebb játék, ha úgy vesszük, mert tétje van. Szerintem akkor működik a sport, hogyha azt az ember idézőjelbetéve életre halálra csinálja. Tehát komolyan veszi. Vannak szabályok, mint az, hogy egy labdát hogy rúgjunk, hányan rúgjuk, hol van a térfél, hol a pálya széle, stb. És ezeket életre halálra komolyan kell venni. Hogyha nem veszük komolyan a szabályokat, nem küzdünk komolyan a célért, akkor nincs értelme az egésznek. De hogy ez alapvetően nem szórakozás, nem ez az elsődleges célja, de az is lehet persze célja, hanem ez amit mondtál Gábor, hogy megmérettetés, megtanulni küzdeni, és eljutni a határainkig, a határaimig. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy a sportban, hogy kapcsolódik ez a férfiséghez, vagy a férfivá váláshoz, hogy a sportban élhetjük meg azt, hogy eljutunk a teljesítményünk maximumáig, eljutunk a határainkig, és sőt, akár azokat túl is lépjük. És egy másik aspektust is behoznék még, az meg a csapatjátékok. Hát nem mindegyik sportág csapatjáték, mondjuk a tenisz nem, kivéve ha párosan játsszák, de a foci, ha már említettétek, ugye tipikusan ilyen, meg még számtalan más sportágat lehetne mondani. Ebben meg azt éljük meg, hogy nem én vagyok, hanem van valami fölöttem álló dolog, ami itt jelen esetben a csapat. A csapatnak az érdeke, az együttműködés, meg egy csomó minden. Ez is alapvető tudás ahhoz, hogy az életbe tudjunk boldogulni. Az, hogy csapatban tudjak gondolkodni. Hogy elfogadjam, hogy itt nem én vagyok az első, nem az egyéni bravúra lényeg, hanem az, hogy amit teszek, az azzal, hogy használok másnak, hogy használok a csapatnak. beavatás kapcsán számtalanszor emlegettük már szerintem ezeket korábbi adásokban, hogy itt is előjön ugye ez az igazság, hogy nem te vagy a fontos, hanem itt jelen esetben ugye a csapat, a csapatnak a sikere, meg ezek a határaink. Én ezt a kettő képet hoznám, ez a véresen komolyan venni, határainkig eljutni, másrészt meg ez, hogy csapatban lenni, csapatban gondolkodni.
Közben írtam, hogy nehogy elfelejtsem, amiket, mert nagyon jókat mondtál. Én kétféle ilyen fő vonulatot fogalmaztam meg magamba, hogy mi az, amiről érdemes lehet beszélgetni, mert érdekelne, hogy mit gondoltok róla. Az egyik az egy ilyen megközelítés, hogy valójában a sport az mit képviselt régen és most, illetve a másik, hogy ilyen párhuzamokat próbáltam keresni a férfivá válással kapcsolatosan, hogy van-e hasonló, ami a sportra is nagyon jellemző, meg a férfivá válással is párhuzamot lehet állítani vele, és ilyenek jutottak eszembe, hogy ugye az örök kedvencet azt mindjárt ide lehet tenni, hogy az elköteleződés, amiről itt már nagyon sokat beszélgettünk, hogy ez például szerintem itt is, ott is jelen van. Aztán, hogy különböző erények, tulajdonságok a sportban segítenek, illetve a férfivá válás útján is. Aztán, amit Szabi említettél, nekem is eszembe jutott, az egyéni és a csapat. Mert egyszerre lehet egyéni is valami, meg lehet egyszerre csapat is. A következővel meg is magyarázom, hogy képviselet, ez jutott az eszemben. Tehát egyfelől képviselek valakit, egy magamat, elsősorban magamat képviselem, aztán képviselhetek egy közösséget. Valakit képviselek, akkor is, ha egyénileg indulok, akkor is, ha csapatként indulok. Aztán még megfogalmazódott bennem az amatőr, illetve a profi. Hogy ez a két dolog, ez vajon ugye most hogy van jelen, illetve hogy lehet összefűzni aztán a férfivá válás útjával, mert hiszen ott azért nem annyira amatőr meg profi a kérdés, de lehet, hogy éppen ettől lenne izgalmas ez a dolog. Tehát, hogy ennyi minden jutott az eszembe, melyik lenne nektek a szimpatikus?
Hát beszélhetünk a történetéről, mert szerintem minden a történetiből, vagy a történetén keresztül érthető meg. Már lehet, hogy nem is értjük, már elhomályosodott az egésznek az eredete, mégis csináljuk, mégis tesszük, és szerintem nagyon jó tudatosítani, hogy igazából mit is csinálunk mi akkor, mi is az értelme annak, amit csinálunk. Aztán folytathatjuk a párhuzammal, persze.
És párhuzamot még lehet vonni egyébként az evangéliummal is, nagyon is lehet, sőt, ez mindig is itt van, csak mi másképp beszélünk róla, de ki lehet emelni néhány dolog azzal kapcsolatosan is eszembe jutott, talán oda fogunk érni a végére. Hát akkor beszéljünk arról, hogy vajon miért csinálták ezt régen, miért csinálják most.
Valószínűleg úgy kezdődött, mint egy játék. A férfinek ugye erőre van szüksége, és azt gyakorolni kell, azt trenírozni kell, ahhoz edzeni kell, utol kell érni a vadat, azt le kell győzni. Mondjuk most egy nagyon régi képre nyúlok vissza. Plusz bennünk van ez a versenyszellem is. Utána, hogy ókori olimpiákra gondolok, akkor szokás volt, hogy békekötés volt abban az időben, akkor nem harcoltak egymással, és azért nem, mert rábízták a adott képviselőre. Nem mindenkinek kelljen küzdeni, hanem azoknak, akiket mi méltónak tartunk, hogy képviseljenek bennünket. Kicsit visszatérlek a válogatottra is. Azért válogatott, mert ki vannak válogatva valamilyen szempontok alapján, ki tud jól focizni, és ha jó sikerül, akkor mindannyiunkat képvisel, és az ő sikerük az a mi sikerünk.
Ennek nyomán azért tényleg elgondolkodom én is azon, milyen érdekes lenne, ha ma az alapján dőlne el mondjuk az Európai Unióban, hogy kinek mennyi szavazata van, hogy kinek a csapata, hogy teljesít az Európa-bajnokságon. De egyébként igazad van ez az, amit Vilmos, te is rengetegszer szoktál mondani, ez a helyettes áldozat fogalom vagy kép, ugye igen, hogy először úgy oldották meg a népek egymás között a konfliktusaikat, hogy mindenki gyilkolt mindenkit, aztán rájöttek, hogy ennél lehet civilizáltabb módja, hogyha tényleg csak a hadvezérek álltak ki egymással szembe, vagy a legerősebbek, aztán már ezt is formalizáltuk, vagy szelídítettük egy olyan formába, hogy már nem életre halálra megy. Ugye ezt mondtuk, hogy nekünk férfiaknak fontos a megmérettetés, a méricskélés, hogy ki hol van, hogy van. Ugye talán ez is inkább ilyen férfi dolga, a hierarchia, hogy mi abba tudunk gondolkodni, hogy ki hol van a hierarchiában. És hát ennek a módja, a megmérettetésnek, meg a konfliktus kezelésnek lehet ez a módja, vagy volt régen a módja, de mondom, azért ma nagyon fura lenne ez, hogyha tényleg így döntenék el egy politikai kérdésnek a rendezését, hogy kinek a helyettes áldozata, vagy kinek a csapata az, aki a legjobban teljesít. Ez lehetett talán az ókori görögöknél a gyökere ennek.
Én meg azon töprengtem, hogy mi lehetett az első sportág, és hogyha mondjuk elfogadjuk az evolúciós elméletet, akkor én nálam a futás. Bár akkor még ezt valószínű, hogy nem gondolták, hogy ez sport, hanem nagyon kellett tudni futni, vagy valami elől, vagy valami után. Tehát, hogy akár életbe akartam volna maradni, akár élelemre akartam volna szert tenni, akkor mindenképp szaladni kellett. Ezt sok helyen olvastam, hogy ugye ez a fölállás és ez a két lábon járás, a futás az, ami ugye elősegítette ezt az emberi válási folyamatot. Tehát, hogy nekem mondjuk így a futás, és akkor ezzel így megelőzöm, amit Szabi, te mondtál, a helyettes áldozatot, meg az olimpiai, ókori görög olimpiai sportágakat, bár itt most ahhoz azért én hozzátenném csendesen, hogy akkor mi itt maradjunk meg abba, hogy a sportról most úgy beszélünk, mintha csak férfi sport lenne, de az újkori sportok között ugye már vannak női sportok is, de az most ebben a kontextusban azt hiszem nem oszt, nem szoroz. Az ókori olimpiákon nem volt ugye csak férfi sportág, és itt nem is ez a lényeg igazán, hanem hogy milyen sportágok voltak. És ugye amikor még az ősi időn gondolkoztam, hogy hát a futás valószínű akkor az már olyan volt, hogy kellett nagyon jól futni, és bár nem gondolták, hogy ez sportág, de valószínű, hogy gyakorolhatták. Tehát, hogy kellett a képességeket, nyilván azt tudott életben maradni, aki remekül tudott szaladni, és aztán később jöttek a különböző képességek, amiket itt Szabolcs, te is emlegethettél, hogy aztán az életben maradáshoz különböző dolgokat kellett tenni. És volt, aki esetleg tárgyakat tudott arrébb rakosgatni, vagy éppen készíteni, akkor ez még annyira nem volt sport, de egy idő után aztán azzá vált, hiszen elkezdődtek azt, hogy ki milyen erős, ez az egymáshoz való méregetés. Ez mind valamilyen formában az életben maradásunkhoz volt szerintem fontos, és az ókori görög olimpiáknál is én nekem ezek lehettek ezek a sportszámok. A futás, ugye, ami az eszembe jut, a birkózás, a dárdahajítás, tehát hogy csupa olyan sportág, ami valójában a idézőjelmet azért nem annyira hétköznapi, de hogy az életükben előfordulhatott, mert hiszen hát olvastuk, ugye még nagy büszkén emlegették is, hogy addig, amíg az olimpia zajlott, még a háborút is fölfüggesztették. Ez az ókorban elképzelhető volt, ugye az újkorba fordítva volt, hogy amíg a háború zajlott, addig az olimpiát függesztették föl, és nem tartották meg. Tehát ebben sajnos nem sikerült az ókoriakat követni. Nem tudom, hogy mi volt igazán a célja, a legügyesebbet kellett kiválasztani. Az ókori görögök ezt így csinálták valamiért, aztán ez fönnmaradt, és ebből lett aztán egy ilyen újkori történet. Azt fogalmaztam meg magamban, hogy a régi időkben, úgymond hát akkor az újkori olimpiák előtti időszakot mind ide sorolom, bár ez nagyon sok mindent akar, sokkal inkább azok a készségek voltak fontosak, amik a mindennapi életben maradáshoz szükségesek voltak, és ezeket mérték össze, ki mennyire jó, sokszor akár úgy is, hogy például már egy kialakult helyzetet döntöttek el vele, ugye ez volt az, amikor nem kellett mondjuk egy teljes csatát megvívni, hanem kiállították a két legjobb bajvívót, és akkor azokat egymásnak engedte a két csapat, és hát valaki, na ez a helyettes áldozat, ugye, hogy valaki meghalt azért, hogy a többinek ne kelljen, mert ezt Szabi, te mondtad az elején még, hogy, és én föl is írtam, hogy életre halálra, igen, akkor még a sport valahol elég sokszor tartalmazta ezt a formulát, hogy hát életre halálra ment. Tehát, hogy nagyon is vérre ment ez a dolog, nem az olimpiákon már, de előtte előfordult az, hogy bizony addig ment ez, amíg valaki ki nem dőlt. Aztán annak lehet, hogy az lett a vége, hogy hát meg is halt. Most ezt nem kell megtenni. Most is van kiválasztódás, és akkor itt átevezhetünk erre a párhuzamosságra, amit másik témaként hoztam föl, hogy a férfivá válás kapcsán, illetve a sport kapcsán is lehet párhuzamokat vonni. És akkor mindjárt itt bele is csöppentünk ebbe a képességekbe, meg a tulajdonságokba. Valamilyen módon kialakult az, hogy már az ókorban is, hogy miért pont őt választották, hogy futásba induljon, miért nem a másikat, őt a birkózásba tették oda, ugye a harmadikat meg a gerelyvetésbe, tehát hogy nem a legrosszabb gerelyvetőt indították, aki viszont nagyon jó lett volna a birkózásba, hanem pont azt, amelyik a legjobb a gerelyvetésbe volt, tehát nyilván ők egész pontosan tudatában voltak annak, hogy miben jó. Ez csak úgy lehet, hogyha a saját képességeinket föltérképezzük. És én itt érzem a párhuzamot például a férfivá válás útjával, vagy a férfivá válás folyamatával kapcsolatosan, meg a sporttal, hogy mind a kettőnél keresni kell, mindenképpen keresni kell. Mi az, amiben jók vagyunk? Meg kell tudjuk, hogy ezért méregetjük egymáshoz magunkat, hogy tudjuk, hogy mi az, ami nekünk jól megy. Ahhoz választok aztán sportágat is. Nyilván abból lesz jó úszó, akinek jó a vízfekvése, gyönyörűen tud az úszni, hát az látszik rajta. Aki olyan, mint egy tenger alatt járó, abból ritkán csinálnak úszó bajnokot, de lehet, hogy remek búvár lesz. Ha megfelelő helyen alkalmazzák a képességeit, akkor abból egy nagyon jó sportkarrier is lehet, nem kell erőltetni, de ezt tudnod kell, keresned kell, hogy mik ezek a képességek. Aztán nem elég keresni, hanem hogy fel is kell ismerni. Talán az előző példára utalnék vissza, hogy azért, mert elsüllyedtél a medencébe, az még nem azt jelenti, hogy nincs képességed. Hanem azt jelenti, hogy nem az, amire gondoltál, hanem egy másik. Tehát, hogy föl kell tudnod ismerni. Nem a rosszat kell benne látni, hogy úristen, elsüllyedtem, mint egy kő, hanem hogy ebben milyen lehetőségek vannak, milyen gyorsan tudok elsüllyedni, remek búvár lennék ilyen, hogy hívják, akik leereszkednek, szabadtűrős merülés, valami ilyesmi, ugye? Tehát nem mindegy, hogy meddig bírja valaki a víz alatt. Ezt tudja fejleszteni, ott az sem mindegy, hogy milyen gyorsan megy le, és milyen gyorsan jön föl. Tehát, hogy a képességet föl is kell ismerni. Keresni kell, aztán föl kell ismerni, és a harmadik, ami nagyon fontos, hogy ezeket a képességeket aztán csiszolni kell, tökéletesíteni kell, hogy még jobb legyen.
Most innen jutott még az eszembe, hogy még egy fogalom, amit ugye nem említettünk, de ide tartozik, az ugye a kitartás. Az is egy férfi erény, és szerintem fontos a férfivá váláshoz, hogy tényleg mennyire tudok kitartó lenni a saját tehetségemben, meg abban, amit csinálok. Ezt is már ugye mondtam nagyon sok adásban, hogy ilyen kutatások bizonyították, hogy nem abból lesz a legjobb valamilyen műfajban, legyen az zenei hangszer, vagy sport, vagy bármi, aki tehetséges volt az elején, hanem az, aki kitartó. Már nem is tudom, melyik teniszezőről mondták, hogy igazából nem is szeretett teniszezni, de annyit csinálta olyan sokat, és már az apukája gyerekkorától erre ráállította, hogy egyszerűen csak azáltal, hogy egész életében ezt csinálta, és tökéletesítette, ezáltal lett a legjobb, meg a bajnok.
Gábor?
Én meg még egy másik kérdést is behozok, az a kapcsolódás. Tehát, hogy mi férfiak szerintem sokszor ez a sport alapján kapcsolódunk össze. Akár itt most a szurkolást említem, de ha belegondolok, hogy én is régebben eljártam focizni a fiúkkal, ez mindig előjön a nomád táborunkban, amikor együtt végezzük ugyanazokat a feladatokat, és igyekszünk ügyesedni, az minket összetart. Az nekünk kapcsolatot teremt. Mérjük, béricskéljük magunkat. Mindenki másban jó. Nem csak egyénileg tudunk ebben mozogni, vagy Vili, amit te említettél, hogy nyilván a közösség is nézte, hogy ki miben jó. A jó futót a futásra küldték, és ezt egy közösségi szinten választották ki, azt gondolom, és ma is ez van. Csapatban is kiderül, hogy ki az, aki jó hátvéd, és ki az, aki jó kapus, meg ki az, aki egyáltalán nem tudja elkapni, viszont nagyon jó támadó, mert jó sprinter. Nagyon kevés az olyan dolog, ami ennyire lázba tud hozni egy egész országot, egy egész kontinenst egy adott pillanatban, és mindenki csak erre figyel. És ha mondjuk a nagy szurkoló táborokra gondolok, akkor meg aztán megint csak a közösséget húznám alá, hogy mennyire identitást ad akár egy városnak, egy nemzetnek az, hogy csapatát nézheti és szurkolhat neki.
Szabolcs, amit te említettél az előbb, még a felsorolásnál, arra szeretnék én most tovább haladni, mert azt, amikor az életlehalálra, meg az egyebeket emlegetted, akkor azt mondtad, hogy vannak szabályok. És na, ez például én az én felsorolásomban nem szerepelt, de ez egy nagyon jó meglátás, ami egy, ugyancsak egy párhuzam, hogy szembesülni kell ezzel a dologgal, hogy szabályok között mozgunk és élünk. Addig, amíg ugye ez a férfivá válás útján ez haladunk előre, ott szembesülünk ezzel igazán, hogy de hiszen olyan szabályok vannak, amiket be kell tartani. Ezt mi ugye úgy nevezzük, hogy vannak tabu témák, illetve vannak rituálék. Tudjuk, hogy van, amit nem szabad csinálni, van, amit meg kötelezően kell. Tehát az, amikor a férfivá válás kapcsán elköteleződünk valamikor, akkor előáll ez a szituáció, hogy onnantól kezdve egész pontosan tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket innentől kezdve nem lehet csinálni, másokat meg kötelezően kell. És ez például a sportnál is így van. Csomó olyan szabály van, és most nem elsősorban arra gondolok, hogy mi a les helyzet a gól, vagy a fotballba, vagy éppen a hány nyert szettig játsszák a röplabdát, meg hány pontot kell ahhoz ütni a teniszbe, hogy nyerjél, hanem hogy olyan szabályok, amik ahhoz kellenek, hogy te sportoló lehess. Például sportolónak megfelelő életmódot kell folytass. Tehát nem éjszakázhatsz akármennyi ideig, árthatsz az egészségednek szánszándékkal, egyebek, hanem arra kell koncentrálnod, hogy a legtöbbet tud magadból kihozni. Magyarul ezért mindent meg kell tegyél. Ez egy olyan szabály, ami úgy nincs kőbe vésve, de mindenki egész konkrétan tudja. Például edzésekre kell járjál. Rendszeresen, amikor a többiek elmennek bulizni, akkor te szépen becsobbansz a medencébe, és még 50 host végigúszol, vagy éppen futsz két nagy stadionkört, vagy még sorolhatnám ugye a példákat, akik valamilyen módon is a sporttal kapcsolatba kerültek, azok azért tudják, hogy mi mindent kell ezért beáldozni. Tehát van, amit onnantól kezdve már nem csinálsz, a másod meg kötelezően kell csinálni. Nem bulizol, viszont edzhetsz helyette napestig. Kötelezően. És akkor a sport egyéb szabályai az egy más téma, mert sokféle sportág van, de ez mindegyikre igaz. Akkor is, ha íjászkodsz, akkor is, ha úszol, ha hegyet mászol, bármit csinálhatsz. Ez jutott még így eszembe, Szabolcs, a te hozzászólásod kapcsán. Egyéni vagy csapat? Ez kérdés.
Hát én inkább individualista típus vagyok, így egyke is vagyok, meg a neveltetésem is inkább ebbe az irányba hatott, és még az iskola rendszer is ezt erősítette meg, hogy nekem például kifejezetten nehéz csapatban gondolkodni, csapatban működni, de ez is lehet például egy kihívás, ez is lehet egy komfortzónából kilépés. Szerintem ebbe is megvan, igen, hogy kinek mi a komfortos. Gondolom, Gábor, te majd képviseled a másik vonalat, majd meglátjuk. De igen, én nekem például apukám is teniszre járatott. Fociba pedig béna voltam, tehát az meg nem ment úgy, vagy nem ment annyira, abban mindig én voltam a hátvéd, és egyetlen feladatom volt, vagy egy dolog lebegett a szemem előtt, ha látok csatárt jönni a labdával, akkor menjek rá, mint egy tank, és próbáljam meg őt megzavarni. Igen, ez is érdekes, hogy ki melyikre lett valahogy szocializálva. És pedig mind a kettő fontos valahol. Legalábbis a csapatban gondolkodás az mindenképpen, mert társadalomban élünk, elkerülhetetlen az, hogy ne alkalmazkodjunk a társadalmunk rítusaihoz és tabujaihoz, ugye, hogyha már említetted, Vili. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen fontos.
Igen, ahogy az előbb említettem, ez egy esély arra, hogy a férfiak összekapcsolódjanak. Tehát én a focit azt például azért tartom egy nagyon jó példának, és érdekes, hogy mekkora érzelmeket vált ki, mert ott aztán mindenféle karakternek helye van. Van, akinek a kapusnak jó kell védenie, egy támadónak sprintelnie kell jól. Egyébként ezeknek az összetettsége is. Én azt érzem, hogy ezek a csapatjátékok nagyon-nagyon közösségépítőek.
Én töprengek. A csapatjáték, nem tudom miért, az érdekesebbnek tűnik, bár ugye az is az egyénből indul ki, tehát ott is egyének vannak, csak valamilyen más szinten vannak azért mégis jelen. Inkább a párhuzamot keresem a férfivá válással kapcsolatosan, hogy a sportnál a csapatjátékot lehetne talán magasabb színvonalnak, vagy magasabb, hát nem akarok, mert ez így félremagyarázható, mert nem is biztos, hogy értik, hogy mire gondolok, hogy a csapatjátékot összetettebb dolognak érzem, mint az egyénit. Különböző áldozatokat is kell hozni a csapat érdekébe, akár az egyéni teljesítménynek a rovására. Na itt jönne be az amatőr és a profi dolog, ugye, hogy lehet látni a profi világban, hogy az egyéni szereplés még a csapatjátékban is azért másképp van jelen, hogyha a profi világról beszélünk, mint hogyha egy amatőr szintű sportról. De visszatérve a férfivá váláshoz, ott meg azon töprengtem, hogy ott az mennyire csapat is. Bár az domborodik először, hogy az inkább egy ilyen egyéni út, a férfivá válás útja, hiszen ezt úgy is beszélünk erről, mint az egyénnek az útja, de mégis egyfajta közösségi történet. Ott is van egy csapat, csak talán nem annyira hangsúlyos, mint például a csapatsportban a csapat. Úgy lehetne megjeleníteni, hogy még az egyéni sportoló sem egyéni. Ő sincs egyedül. Ő mögötte is van egy támogató olyan háttér, amit nem látunk. Van egy edző, vagy akár több edző, különböző technikai segítségek, egy klub adott esetben, tehát hogy van egy közösség mögötte, nagyon ritka az...
Edzőtársak.
Igen, nagyon ritka, hogy valaki teljesen független mindentől, és egyedül van. Tehát ez egy kezemem nem biztos, hogy tudnék felsorolni annyi embert, és ott se feltétlen, hogy igaz lenne ez a történet, mert ma már létezik a szponzoráció kinevezés, és akkor onnantól kezdve már ugye az se teljesen független, akit valamilyen módon szponzorálnak. És így a férfivá válás útján is én szerintem van egy támogató közösség, az a többi férfi, az, aki támogatja azt a jó esetben azt a valakit, aki ezen az úton jár. Nem úgy, hogy kritizálja, hanem hogy segítően, mondjuk, amikor kell, akkor ott van. Közbe tud avatkozni, vagy jelen tud lenni. És ezeket nagyon fontosnak érzem, ezeket a képességeket, ami aztán ahhoz is kell, hogy a férfi be tudja tölteni azt a szerepét, ami talán a legfontosabb az ő útján, illetve még egy dolog jutott az eszembe, aztán ehhez is még tegyetek adott esetben hozzá, hogy az evangéliumban próbáltam ilyen jelenetet keresni, nem igazán sikerült, mert persze egyből beugrik a Dávid és Góliát, csak az nem annyira a sport, tehát hogy az egy más történet szerintem, ott nem a sportvonal volt az erős, úgyhogy ilyen sport dolgot ott nem is nagyon találtam, de azért azon eltöprengtem, hogy vajon, amikor a talentumokról van ez a kis tanmese, annak is az valahol az üzenete, amit már itt az előbb feszegettem a sportválasztás, meg az egyéb képesség kapcsán, hogy ott is keresni kellett, fel kellett ismerni, és tovább kellett volna ezt tökéletesíteni. Tehát magyarul, hogy azt a talentumot, amit rábíztak, vagy kapott, azt ugye nem elásni kell, hanem hogy ebből minél többet kihozni. Ez benne van a sportba is, hogy hiába jössz rá, hogy te nagyon jó diszkoszvető vagyok, mert ezt a mázsás malomkövet elhajítottam a szomszéd vármegyéig, de közben meg nem lesz belőle sport teljesítmény, mert hát ennyi volt, aztán kész. Tehát elásod ezt a tehetségedet, vagy ugyanígy a férfivá válás kapcsán is, hiába lesznek nagyon jó apai képességeid, például remek családfő lennél, mert olyanok az adottságaid, de nem válsz azzá. Így vagy úgy, de nem. Ott is elásod. Tehát valahol, valamilyen szinten ezt tudom itt behozni, hogy ez a történet erről is szól, hogy ott is meg kell keresni ezt a talentumot. Nem minden talentum úgy van, hogy ennyire egyértelmű, hogy adják, hogy itt van 10 dénár, vagy akármennyi. Hanem, hogy meg kell keresni, hogy mi ez a talent. Föl kell ismerni, és aztán tökéletesíteni kell. Ti jöttök.
Nekem még a játék jutott eszembe. Most nem tudom.
Az jó, az nagyon jó, mert a következő alkalomra pont erre gondoltam.
Szóval, hogy a játék mennyire fontos az egészben. Nem kell magunkat sem annyira, talán ez is lehetne valahol az evangéliumba bekötni, hogy nem kell itt mindent annyira komolyan venni, pláne nem szabad annyira komolyan megharagudni mondjuk a másikra. Most a labda foci kapcsán is, ugye beszélhetnénk itt a hibákról, meg elemezhetnénk, de nem erről beszélünk, hanem igyekszünk átadtuk magunkat a játéknak, hogy ez egy játék. jól sikerült a szerep, és egyszerre vettük nagyon komolyan, viszont egyszerre nagyon könnyedén is kell vennünk. Olyan, mint az élet. Vagy én legalábbis magamnak így fordítom le sokszor, hogy nagyon komolyan kell venni, meg kell tartani a parancsokat, stb., de valójában magunkat nem szabad annyira komolyan venni, mert hát a Jóisten úgyis a tenyerén hord minket, úgyhogy ez nekünk bőven elég legyen ahhoz, hogy még ez nagyon sok mindent hozzá kelljen raknunk.
Akkor ez olyan, mint a tipikusan a második helyezett szindróma, vagy nem is tudom, ugye az arról is az már ilyen közhelyszerű lett, hogy ezt mondják, hogy hú, a második helyezettnek a legrosszabb, mert az biztos sokkal rosszabbul érzi magát, mint a harmadik helyezett, mert ő csak éppen csúszott le az első helyről. Igen, amíg küzdesz, küzdjél életre halálra, de amikor már megvolt az eredmény, akkor meg nevedd magadra. És nem kell belőle világfájdalmat, meg globális katasztrófát, meg nem tudom mit csinálni, mert igen, én veszem észre, hogy itt Magyarországon sokszor vagyunk hajlamosak arra, hogy mindenbe sorsot lássunk, meg tragédiát, meg nemzettragédiát, igen, mindenfélét. Ez amúgy szintén ilyen régi ősi bölcsesség, hogy magunkhoz képest mérjük meg magunkat, ne a másikhoz. Ez is, ha úgy tetszik, az érettség és a felnőtté válás és a férfivé válás, hogy tudjam magamat és a velem történt dolgokat a helyén kezelni. Azt, hogy én hanyadik lettem, abban ne katasztrófát és cselszövéseket és mit tudom én mit lássak, hanem azt, ami történt, voltam valahol, teljesítettem valahogy valamilyen körülmények között, és abból történt valami. És egyébként erre is vannak kutatások, felmérések, hogy egy ilyen küzdelem után az, aki a győztes, abban így fölmegy az adrenalin szint, meg a tesztoszteron szint, a dominancia hormon, ha úgy tetszik, aki meg ezt nagyon nagy veszteségként érte, meg abban jól lemegy. Szóval, hogy nem kell szerintem ezt se katasztrofizálni, hanem a helyén kezelni, és ettől leszünk stabil érett férfiak. Legyen ez a részemről a zárszó.
Ez tehát a Férfi Sátor műsora a Mária Rádióban, ahol a férfivá válás és a sport hasonlóságairól vagy kapcsolatáról próbáltunk meg most beszélgetni, és én Gábornak nagyon szépen köszönöm ezt a játékos rész behozatalt, mert én a következő alkalomra, ami július 12-én lesz reményeink szerint, arra gondoltam éppen, hogy a sport után jöhetne egy ilyen játékosabb összevetés is, mert az előző adásban beszélgettünk, vagy említődött meg valamiért a Gazdálkodj okosan című játék, meg egyebek, és már akkor belefészkelt ez a gondolat fejembe magát, hogy az sem mindegy, hogy milyen játékokat játszunk, így gyerekfejjel, és hogy milyen meséket hallunk például gyerekfejjel, illetve hogy mi milyen meséket olvasunk a gyerekeinknek, és hogy erről milyen érdekeset lehetne beszélgetni, hiszen a férfivá válás útján ez is mennyire meghatározó lehet. Úgyhogy annál is inkább időszerű lenne, mert nekünk az előtte levő hétvégén van ugye ez az önös nomád tábor, amit itt a műsorban már emlegettél, Gábor, úgyhogy nagyon szépen köszönném. Szerintem ez jó kis téma lesz a következő alkalomra. Én nagy szeretettel megköszönöm, hogy ilyen jót beszélgettetek megint velem, vagy mi magunk itt egymással, a kedves hallgatóknak, meg persze a türelmet, hogy itt kitartottak velünk, és várjuk őket két hét múlva szintén nagy szeretettel július 12-én a megszokott időbe, és akkor a férfivá válás és a játék, mesék összefüggéséről beszélgetnénk. Adjon Isten mindannyiuknak nagyon szép estét, Fekete Vilmos műsorvezető búcsúzom önöktől. Velem volt Dervaris Gábor.
Áldott szép hetet mindenkinek, jó éjszakát!
És Szebényi Szabolcs.
Isten áldja a kedves hallgatókat.
A viszont hallásra.